Csak Istennél csendesül el az én lelkem, csak tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám, szabadítóm, vigasztaló Istenem, nem ingadozom sokáig. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, boldog a mi szívünk, Urunk, mert íme elérkezhettünk ahhoz az órához, amelyben te hívtál minket, hogy találkozhass velünk is, betöltsd a mi lelkünket a te élő igéddel. Urunk, oly sok alkalmas idő van, amit mi dédelgetünk a lelkünkbe, amire várunk. Aztán vannak olyan időpontok az életünkbe, amelyektől tartunk. S Urunk, mindeközben te vagy az, aki készíted nekünk a találkozásokat, hogy amikor te veled vagyunk, akkor feloldozd a lelkünket az aggodalmak, a félelmek békjói alól, és fel akarsz bennünket szabadítani arra, hogy veled tudjunk együtt lenni a te igéd által. Kérünk, hogy szent lelkedet most is küldd el, hogy legyen számunkra vigasztaló, legyen számunkra bátorító, aki a mi lelkünkhöz tud szólni. Kérünk, Szentlélek Úristen, hogy vidd végbe azt a munkát az életünkbe, amelyet Isten munkáki általad bennünk, hogy belássuk a bűneinket, és szabadulni vágyakozzunk tőle. Engedd meg, Szentlélek Úristen, hogy tudjunk téged minden nap hívni az életünkbe, és tudjunk hálákat adni az Atyához vezető munkádért. Kérünk, Úr Jézus, hogy légy gyógyítunk most is ebben az órába. Te járj, kelj itt a padok között, Urunk, hiszen nagy szükségünk van a te megelevenítő jelenlétedre. Urunk, te jól látod egyen-egyenként a mi életeinket. Te jól tudod, hogy mi az, ami fáj, mi az, ami aggodalomra adna okot a mi életeinkbe. Úr Jézus, kérünk, hogy szólj hozzánk, mert szeretnénk Krisztus követő életet élni, amely hálaadó és örömteli élet. Úrunk, annyi mindent kell, hogy elvégezz bennünk, hogy erre mi fel tudjunk szabadulni. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, tedd élővé és hatóvá a te igédet közöttünk. Az Úr Jézus által kérünk, édesatyánk, hallgasd meg minnyájunk könyörgését. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném olvasni Máté evangéliumának 12. részéből, a mai napra rendelt új szövetségi igéből, illetve az azt megelőző ige szakaszból, Máté evangéliumának 12. részéből a 22. versel kezdődően a 37. versel bezárólag. Akkor oda vittek hozzá egy vak és néma megszállottat, és ő meggyógyította. Úgyhogy a néma beszélt és látott. Az egész sokasság elcsodálkozott ezen, és ezt mondta, csak nem ez a Dávid fia. A farizeusok azonban, amikor ezt meghallották, kijelentették, ez nem űzheti ki az ördögöket másként, csak Belzebúbnak, az ördögök fejedelmének a segítségével. Ő pedig ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik. Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával. Ha pedig a sátánt űzi ki, meghasonlott önmagával, s akkor hogyan maradhat fenn az országa? És ha én Belzebúbbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek a ti bíráitok. Ha viszont én Isten lelkével üzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Vagy hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába, és hogyan rabolhatná el annak javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert, akkor azonban kirabolhatja a házát. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozol. Ezért mondom nektek, minden bűn és káromlás meg fog bocsátatni az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsátatik meg. Még ha valaki az emberfia ellen szól, annak is megbocsátatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsátatik meg, sem ebben a világban, sem az eljövendőben. Ha jó a fa, jó a gyümölcse is, ha rossz a fa, rossz a gyümölcse is, mert gyümölcséről lehet megismerni a fát. Viperák fajzata. Hogyan szólhatnátok jót gonosz létetekre? Mert amivel csordultig van a szív, az szólja a száj. A jó ember jó kincséből hoz elő jót, a gonosz ember gonosz kincséből hoz elő gonoszt. De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján, mert szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján marasztalnak el téged. Nagyon tanulságos ez a felolvasott ige szakasz, mondhatnám, hogy egymás után következnek azok a keresztény életet foglalkoztató témák, amelyekkel az ember sokszor küszködik. Mit is jelent az, hogy Jézus a Belzebúbnak a hatalmával űzte ki az ördögöket? Mit is értettek ez alatt a farizeusok? És mit is értett ez alatt Jézus? Mit akart mondani? Aztán mit is jelenthet az az erős ember? És ki ez az erős ember? Kinek van ekkora háza? És mit jelent kirabolni az ő házát? És aztán, amikor tovább megyünk, hogy elérkezett ti hozzátok az Istennek országa, vajon megértették ezt az örömhírt? Vajon mivel is van telve a farizeusok szíve? És mivel van telve az Úr Jézus lelke? És kedves testvérek, amikor a Szentlélek elleni bűnhöz jutunk el, akkor megint egy olyan témába ütközünk bele, de a felolvasott ige szakaszba, amit nagyon sok ember félelemmel közelít meg, mert nem tudjuk bizonyosan, hogy miről is akar itt beszélni az Úr Jézus, pedig bizonyosan tudnunk kell, hiszen a gonosz nem tarthat bennünket fogva, nem tarthat minket félelmek között, amikor a Szent Lélekről van szó, és az Isten szeretetéről. Éppen ezért az én lelkemnek a középpontjába az az ige került, ezt az ige szakaszt áttanulmányozva, hogy amivel telve van a szív, az szólja a száj. Szavaid alapján mentenek majd fel, és szavaid alapján marasztalnak el téged. S eszünkbe jut Jakab apostolnak a tanítása, levelének 3. fejezetében, amikor a nyelv bűneiről szól, és azt mondja, hogy az ember mindent meg tud tanítani és szervezni ebben a földi életben, a hajónak kormányt épít, hogy tudja kormányozni a vad vizek között is. Aztán kitaláltuk, hogy a lovak szájába a zabolát kell tenni, hogy meg tudjuk fékezni, irányítani tudjuk. Annyi mindenre kiterjedt az ember figyelme az emberiség történelme alatt, de a nyelvünk bármilyen kicsi testrész is, mégis milyen nagy hatalommal bír, akár egy egész erdőt is tűzbe tud borítani. Hát kedves testvérek, mivel van telve a szív? Közelebbről megvizsgálva, kivel van tele a szív? Ki az, aki belakja? Ki az, aki a mondani valót adja? Ugyanis a szív nem más, úgy a fizikumunkat, az emberi szervezetünket tekintve, akár szellemi értelembe gondoljuk a szívet, mint a lelki életnek a központját, amely gyakorlatilag emberi szervezetünknek a keringését keringeti, működteti, mint egy szivattyú rendszer, az egész szervezetnek a középpontjában központi szervként dolgozik a szív, a tüdő és az agy, ez a három, de a szív áramoltatja a vért a szervezetbe. Ha nem végezné a munkáját, tudjuk, hogy egy hirtelen szívmegállás halált okoz. Szív nélkül nem lehet élni. Éppen ezért hangzik az óvó intés minden féltett dolognál, jobban őrizd meg a te szívedet, mert abból indul ki minden élet. És aztán, kedves testvérek, bármennyire is kifinomult mai világunk, és bármennyire is már gyermekkortól megtanítjuk a gyermekeket arra, hogy hogyan kozmetikázzák az életüket, nem kell mindent kimondani, amiről nem tudunk, az nem fáj. Egyáltalában nem fontos, hogy amit te őszintén gondolsz, azt el is mondjad, nézd meg, hogy hol mondod, hogy kinek mondod. És aztán egy olyan képmutató életre neveljük fel az elkövetkezendő nemzedékeket, és sajnos ezt újból és újból át is adjuk generációról generációra, hogy elfelejtjük ezt az intést a gyermekeinknek átadni, hogy minden féltett dolognál jobban őrizzék meg a szívüket, mert valóban onnan indul ki minden élet. Szellemi értelemben a szívből indulnak ki az érzelmek, a döntések, a döntéshozatalok ott születnek meg, és bizony nem mindegy, hogy a szívünkbe kitengedünk be a kormányrúdhoz. Elég egyértelmű, hogy amikor az Úr Jézus ezt a vak és néma megszállottat meggyógyítja, gondoljunk el, hogy önmagában ez a betegség mennyire komplex. Mindenek előtt megszállott állapotról van szó, ami ezt a beteget vakká és némává tette. Hát nem ezt viszi végbe velünk a bűn. Pál azt mondja, hogy érzelmi képességeikben eltompultak. Vagyis nem látnak és nem hallanak élesen. Nem tudják reálisan látni az őket körülvevő életet. És kedves testvérek, ebbe az életbe eljön Jézus, aki vissza tudja állítani az embernek a szívműködését, és azt mondja, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Azt olvassuk az Ószövetségben, Ezékiel próféta könyvében, hogy elveszem tőletek a kőszívet, és 20 szívet adok nektek, amely érzékel, amely rezonál az Isten világára, vagyis látóká és hallóká és beszélőké tud minket tenni Isten a Szent Lelke által, azáltal, amikor felszabadít bennünket az ima életre, felszabadít bennünket a hitben járásra, hogy valóban úgy tudjunk látni, és hogy ezt kérjük is, ahogyan Jézus szeretné, hogy lássunk, halljunk és szóljunk. Mennyire nehéz a megszentelődés útján járni. És ez minden nap azzal kell, hogy kezdődjön, kedves testvérek, hogy a szívemet nem magamhoz ragadom, mikor felébredek, nem a magamét kezdem el mondani, mert bizony mondjuk a magunkét, a fájdalmainkat, a sérelmeinket, az ítéleteinket, a kritikáinkat, a sebeinket. Milyen jó, amikor reggel le tudjuk tenni ezt a szívet, ezt a lelket Isten kezébe, és azt mondjuk, hogy Uram, te töltsd meg, mert tudom, hogy amivel te megtöltöd, azt fogja szólni a szám, és az engem boldoggá fog tenni. Boldoggá tesz minket, amikor a magunkét mondjuk. Egyre mélyebbre süllyedünk, amikor a magunkét mondjuk. Egyre jobban eltávolodunk Istentől, egyre jobban eltávolodunk a másik embertől. Egyedül azt tud közel vinni mindenhez és mindenkihez, amikor Isten kezébe tudom letenni a lelkemet, és ő vonul be oda. Gyönyörű ige János evangéliumának minden egyes igéje, de amit a 14. részben olvashatunk arról, mikor az Úr Jézus azt mondja, hogy ha valaki szeret engem, azt az én atyám is szeretni fogja, és ez mit fejez ki? Elmegyünk ő hozzá, és lakást készítünk magunknak nála. Hát nem csodálatos? De mindezt a munkát Isten a Szentlélek által tudja elvégezni. A farizeusok pedig ezek ellen, az Istentől jövő munkálatok ellen egy az egybe tiltakoznak. És úgy gondolják, mert ezt még csak gondolják magukban és egymás között megbeszélik, hogy nem lehet, hogy ez a nagy sokaság valóban elhiggye, hogy Jézustól ered a gyógyításnak a hatalma. Mert itt egy megszállottnak a gyógyításáról volt szó. Hát az, hogy a sokaság megtapasztalta, hogy Jézus úr a fizikai törvények fölött, az sem volt kedvező rájuk nézve, mert az 5000 embert megvendégelni, hát ezt ők nem tudták volna megtenni. Nem tudták volna megtenni. És az volt a baj, kedves testvérek, hogy a farizeusok és az írástudók Jézussal versenyezni akarta, ki a jobb, ki tud több csodát, kinek van nagyobb hatalma, kinek van nagyobb befolyása. És nem vették észre, hogy az Úr Jézus a gyógyításban nem eszköz, hanem a gyógyítás alanya, belőle fakad a gyógyulás. Ő a gyógyító, és mivel ő és az Atya egy, Jézus Isten, ő a mi gyógyítónk. És ezt nem akarták elfogadni, semmiféle szín alatt. Más ige helyeken látjuk, hogy előhozakodnak Jézus származásával, hogy ez nem Máriának és Józsefnek a fia, az ácsnak, és ebben minden benne van. Hát mit akar ez? Ő akar minket oktatni? Amivel telve van a szív. Hány embernek tele van a lelke kisebb rendűségi érzéssel? És a nyelvünk leleplez minket, kedves testvérek. Elszólások, sorok közötti mondatok, amit úgy érezzük, hogy ki kell, hogy mondjuk, amikor azt fejezi ki a görög nyelv, hogy amivel telve van a szív, túlcsordul. Eljön az a pont, amikor túlcsordul, amikor nem tudja visszafogni az ember a gondolatát, hanem átmegy szavakba, nyelvünk elárul bennünket. És a korabeli farizeusok így árulták el magukat, hogy azon gondolkodnak, és egymás között arról szólnak, hogy a népnek azt fogják beadagolni, hogy az Úr Jézus nem isteni erővel, hanem Belzebúbnak, a sátánnak az erejével vitte végbe a gyógyítást. És így az Úr Jézus majd azt fogja egy idő után észrevenni, hogy a sokasság elfordult tőle. Egy dologgal nem számoltak, kedves testvérek. Jézus ismerte a gondolataikat. Erre nem számítottak. Mivel van telve a szív? Önmagukkal, hatalomféltésükkel, emberi önigazságuk érvényesítésének a vágyával, és közben elfeledkeznek arról, hogy kit ítélnek el, mint hogy a nagy pénteken is megfeledkeznek arról, hogy kit juttatnak keresztfára. Félelmetes, hogy a sátán mennyire el tudja vakítani az embert dühvel, önimádattal, a haszon vágyával, annyi mindent tud az ördög a lelkünkbe kimunkálni, hogy valóban felnövekszik nagy fává, és nem látjuk a lényeget. Az Úr Jézus leleplezi őket, szívük gondolatait. Ugyanezt hallhatjuk Máté evangéliumának 9. részében, amikor Jézus meggyógyítja a bénát. Ekkor néhány írástudó így szólt magában, ez Istent káromolja, Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta, miért gondoltak gonosz szívetekben? Ugyan mi könnyebb ezt mondani, megbocsátattak bűneid, vagy ezt mondani, kelj fel és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az ember fiának megbocsátani a bűnöket a földön. Kelj fel, így szólt ekkor a bénához, vedd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt és hazament, amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket, és dicsőítették az Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. Félelem fogta el őket. Vagyis Isten szent lelke, ott, ahol az Úr Jézus munkálkodik, a szívekben is elkezd munkálkodni. Mi tehát akkor a szent lélek elleni bűn? Az, amikor tudatosan ellene mondok, Isten engemet kereső, megváltó szeretetének, és a szent lélek bűn bánatra indító munkájának nemet mondok tudatosan. Itt a farizeusok nem olyan állapotban vannak, kedves testvérek, hogy azt mondhatnánk, hogy tudatlan az ő állapotuk. Mert az Úr Jézus itt már másodszor kéri rajtuk számon, hogy miért gondoltok gonosztati szívetekben. Leleplezi őket, és ennek ellenére, sőt még inkább megkeményedve, elmélyül a gonoszság a lelkükben, és Jézus ezért mondja ki, hogy aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozol. Mit is jelent ez? Aki nincs velem, aki nincs az én atyámmal, aki nem az én atyámhoz gyűjti az emberi életeket, nem azon fáradozik, hogy Isten számára megmentse, megnyerje őket, hanem akik szétzúzzátok az emberi szíveket, és elmarjátok Istentől, az Istennek alkotásait, az embereket, és nem engeditek, hogy megismerjék az élő Istent, és ti magatok sem engeditek, hogy a Szentlélek véghez vigye bennetek a bűn megutálását, a bűnnek a megbánását és a bűnbocsánatért való könyörgést. Tehát nem az a baj, hogy Isten nem akar megbocsájtani. Isten keresi az embert életmentő szeretetével, hogy a Füle Lajos mondja, hogy fut az Isten az ember után, hull bele vére. Isten meg akar bocsájtani az a Szentlélek elleni bűn, amikor én erre nemet mondok. Nekem nincs szükségem Isten megváltó szeretetére. Én bennem ne vigye végbe az ő munkáját. Nincs Isten, nincs bűn. Ugye ismerős ez a tagadás a mai modern világunkban is. Ha nincs Isten, akkor nincs bűn, nincs mit megvallani. És mennyire jó emberek vagyunk mi magunk. Csak a börtönökbe kell szétnézni, meg a családi életekbe, meg az országokba is, a nemzetekbe. Az Úr Jézus azért mondja, két érvel próbál a sokaság előtt érvelni, a farizeusoknak a vádja ellen, hogy miért nem Beelzebúbnak a hatalmával vitte végbe a szabadítás gyógyító csodáját. Az ördög nem fogja az ellenségét támogatni. Az ördög nem fog erőt adni Jézusnak ahhoz, hogy az ő fogjait Jézus felszabadítsa. Tehát az erős embernek a házába, a gonosznak a házába egyedül Jézus tud bemenni, hogy megkötözze őt, és felszabadítsa mindazokat, akiket a gonosz kötözött meg. És ezért mondja Jézus, hogy hát ha mindez így van, és ti ezt elfogadjátok, amit most mondtam, akkor elérkezett hozzátok az Isten országa. Itt van a felszabadulás. Le lehet tenni a terheket. Meg lehet bánni a bűnöket. Olyan nyomasztó, kedves testvérek, amikor hurcoljuk magunkba, magunkkal, magunkon a bűneinket, a nyomorúságainkat. Van, amikor el szeretnénk mondani, meg szeretnénk vallani, de van, amikor olyan nagy szégyen van az életünkbe, sőt, még magunknak sem tudunk megbocsátani miattuk. És olyan jó, amikor János apostol azt mondja, hogy Isten nagyobb a mi szívünknél. Isten megbocsájt, elengedi neked. Arról hallunk, hogy minden bűn és káromlás meg fog bocsátatni az embereknek. Hát nem nagy az Isten szeretete? Mondjuk ez nem arra bátorítás, hogy akkor csak nyugodtan csináljuk, mert úgy is megbocsátja, mert itt van a fék. Szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján marasztalnak el téged. Sőt, van még egy olyan kifejezés is itt, amit az Úr Jézus mond, hogy minden hiába való beszédünkért is számot kell, hogy adjunk. Ó, mennyire oda kéne, hogy figyeljünk arra, hogy mit mondunk, de ha figyelni kell rá, az már régen rossz. Egészen máshol kezdődik a tiszta beszédnek az ajándéka. A tiszta szívvel, kedves testvérek, amivel telve van a szív, az szólja a száj. Ezért nekünk nem egyfajta erkölcsös magatartást kell kívülről magunkra erőltetni. Nem az önfegyelmünktől fog függni, hogy hogyan viselkedik a szánk, hogy mi jön ki rajta, hanem azon, kedves testvérek, hogy kinek a kezébe tettem le a szívemet, már az ébredéskor. Mert a gonosz nagyon jól tudja, hogy minden másodperc drága a számára, hogy ő legyen az első. De Isten megadja nekünk a döntésnek azt a kegyelmi állapotát, hogy én dönthetek úgy, hogy amikor felébredek, azt mondom, hogy Uram, már is jöjj be a szívembe, tudod, hogy ott mi van. Sokaknak ott van a fájdalom, a gyász, sokaknak műtét előtti lelki állapot, vannak, akik nagy megmérettetések előtt állnak, és Istent hívhatjuk az életünkbe, és ő betölti a szívünket javaival, s van hatalma, hogy megáldjon minket gazdagon. Ugyanis ugyanabból a forrásból, ahogy a Jakab apostol tanít, nem jöhet kétféle víz, édes is, meg sós is. Egy fa nem teremhet egyszerre kétféle gyümölcsöt. Éppen ezért Isten nem nézi el sem a képmutató cselekedeteket, sem pedig a képmutató beszédet. Ez az Isten országába nem kap bebocsátatást. Éppen ezért mennyire fontos, hogy a szívünket ezen az estén is letegyük a mi mindenható atyánknak a kezébe, és kérjük, hogy Uram, tisztítsd meg az én ajkamat. Ézsaiás próféta, amikor az elhívásában látja az Istennek a trónusát, szentségét, a körülötte szolgáló angyali seregekkel együtt, Isten szent lelke ő benne is elkezd munkálkodni, és meglátja azt, hogy bűnös ajkú nép között lakok, Uram, és bűnös ajkú ember vagyok. És ez a bűnlátás a Szentlélek által bűnvallássá, és az Isten szeretetének, igazságának a vágyódásához vezet el, hogy Uram, akarom a te szentségedet. És Isten megtisztítja Ézsaiásnak az ajkát, és milyen gazdag üzenetet tár fel általa mind a mai napig számunkra Isten szent lelke. Isten meg akar bocsájtani. Vajon mi is meg akarunk-e bocsájtani magunknak és másoknak? Ez a tiszta szívnek az ajándéka. És csak a tiszta szívűek láthatják meg az Istent, ahol az Isten megtisztította a lelküket, a gondolataikat, az indulataikat. Imádkozzunk ezért, hogy Isten cselekedje meg velünk ezt a csodálatos munkáját, amely a miénk lehet, ha kérjük. Hát ezen nem újjon. Boruljunk le Isten előtt, és kérjük tőle a tiszta szív és a tiszta ajak ajándékát. Ámen. Drága mennyei édesatyánk, leborulunk te előtted, és magasztalunk téged, azért, hogy neked gondod van, nem csak a mindennapi kenyerünkre, nem csak a földi látszólagos szükségleteink betöltésére, mert jól tudod, hogy számos hiány állapottól tud szenvedni a mi emberi életünk, hanem te a legfontosabbat akarod rendezni az életünkbe, ahonnan minden élet kiindul, a szívünknek a tartalmát. Bocsásd meg, Urunk, amikor nem is tudatosan, csak úgy engedjük, hogy bármi belakja, majd lelakja a szívünket és a mi lelki életünket. Engedd meg, Úr Jézus, hogy mi veled akarjunk együtt lakni, lelkileg is. Kérünk, Úr Jézus, hogy végy lakozást a mi szívünkbe, az Atyával és a Szentlélekkel együtt. És kérünk, hogy ne hagyj magunkra, Urunk, bennünket ebbe a tisztátalan világba, mert nekünk szükségünk van arra a tisztán látásra, lelkileg, szellemileg, hogy szeretettel tudjunk látni, úgy, ahogy Úr Jézus, te tanítottál bennünket, hogy szeretettel lássuk meg, ha kell, még a bennünket bántókat is. Könyörülj rajtunk, Úr Jézus, hogy ne ítélettel, fájdalommal, csupán emberi nyomorúsággal legyen tele a mi beszédünk. Ne engedjük, hogy a gonosz átvegye a kormány rudat a szívünknél, hanem engedd meg, Úr Jézus, hogy minden reggel és minden este, és napközben is számtalan esetben tudatosan kérjünk téged, Úr Jézus, kérlek, hogy légy velem, légy bennem, és a te igéd által szentelj meg, töltsd be, hogy azt mondhassam, amit te szeretnél, ami Krisztusi. Urunk, kérünk téged, hogy te gyógyítsd a mi szívünket, hiszen oly sok mindentől tud fájni az emberi lélek. Bocsásd meg a mi bűneinket, Urunk, vedd el azokat, amelyek az ajkunkon keresztül láttak napvilágot, tisztíts meg azokból minket, Urunk. Szeretnénk könyörögni a betegekért, kérünk, hogy légy mai világunkban is gyógyítójuk, hiszen Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hiszük, Úr Jézus, hogy ugyanazzal az erővel és szeretettel jössz ma is a betegek közé, mint ott akkor. Kérünk, hogy légy szabadítójuk, gyógyítójuk. Esedezünk azért a testvérünkért is, aki hétfőn megy műtétre. Kérünk, Úr Jézus, hogy erősítsd meg őt a te szent lelked ereje által, és kísérd be a műtőbe, és onnan pedig a gyógyulás felé. Áld meg orvosát, áld meg a kezeit, elméjét, hogy a te akaratod szerint végezhesse el a műtéti beavatkozást. És Urunk, könyörgünk mindazokért, akik gyászban járnak. Kérünk, Urunk, hogy te legyél az ő bátorítójuk, vigasztalójuk, hiszen azt ígérted, nem hagylak titeket árván, hanem eljövök ti hozzátok. Urunk, várunk téged, nincs semmi olyan nagyobb óhaj, ami felülmúlhatná azt a vágyakozást, hogy te veled együtt lehessünk, hiszen akár élünk, akár halunk, az, ami egyetlen egy vigasztalódásunk, hogy Úr Jézus benned van, elrejtve a mi életünk. Így könyörgünk, Urunk, hogy légy a családokkal, gyülekezetünkkel, te áld meg, Urunk, szerte a világban az ige hirdetését, légy a keresztjénekkel szerte a világban, s Urunk, mindazokkal is, akik még a szívüket a sátán kezébe nyugtatják. Ó, Úr Jézus, kérünk téged, hogy szent lelkednek áradása, hadd járhassa át a világot, és kérünk, Urunk, hogy hadd legyenek mindenütt megtérések és megújulások az Úr Jézus Krisztusban. Könyörgünk, hallgass meg mindnyájunknak könyörgését az Úr Jézus nevében, Atyánk. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.